megpróbálok akkor belecsapni a lecsóba, tehát négy rész lesz, állami ösztöndíj, átsorolás, lemozsoldás, és a végén a kreditrendszer. Az első kettő összefügg, lesz néhány dia, ahol ugyanazok a címeket fogjuk látni. Az állami ösztöndíj ugye a lehetőségeket mondja el, és az ehhez kapcsolódó hivatali eljárásokat. A második előadás, amit az átsorolás fantázia nevet adtam, azok a mi belső, azok az állami ösztöndíj fogyasztásának és az belső, ehhez kapcsolódó belső folyamatokat próbálja összegezni. Igen. Egy gyors diával, amit a diaszámok nagysága miatt nem is elemeznék, részletesebben bemutatnám, hogy ugye az állami támogatási formák időben hogy változtak. Ezt az ábrát sok régi kolléga meghallgatásával sikerült összehozni, mert hogy ez nagyon sokszor változott, és nagyon sok terv volt. Ebben az a legfontosabb, és azért is hagytam benn, mivel a tandíj és az állami támogatás két külön fogalom. Az nagyon fontos, ez régi hallgatókra vonatkozik, nem a jelenlegi hallgatókra, de a tanulmány azt az misztrálkozók, akik szintén jelen vannak ezek az előadáson, jó, ha ismeretük van, ahol tandíj van a régi törzskönyvekben, az államilag támogatott képzést jelent, és éppen ezért elhasznált finanszírozási fél éveket. Ha majd valaki a hozott dokumentum szempontjából kéri az egyetem állásfoglalását, ami egy későbbi ábrán lesz. Most nagyon fontos fogalom még a támogatási keret, amit támogatási keretnek hívunk, és a jogszabályok is nagyjából ezzel nevezik, viszont a különböző típusokat nem rendelnek használható neveket, ezért én fogok nevezni általános támogatási keretről, szakos támogatási keretről és doktoranduszi támogatási keretről. Amit ilyen módon általában ismerünk, az az általános támogatási keret, ugye a Nemzeti Felsőoktatási Törvény, amit az NFTV rövidítés fed, annak egyik pontja határozza meg, és ebben nagyon fontos, hogy a doktori képzési előtti összes képzésre, összes képzési szintre egy és egy közös személyes általános keret van. Ami a főszabály szerint a jelenlegi képzések esetén 12 fél év. Az, ha a szak normatív hossza, képzési követelmény szerinti hossza több mint 10 fél év, akkor 14 fél év. Ugye a Szegedi Tudományi Egyetemen jelenleg két ilyen képzés van, az általános orvostudományi képzés és a középiskolai osztatlan tanárképzés. Ugye, ha valaki szakot vált, akkor mindig a leg, és 12 fél évesről 14 évesre vált, vagy fordítva, akkor mindig a legtöbbet számolják neki. Tehát ha valaki ezekbe a hosszabbakba belekezdett, akkor 14 fél év jár neki. Az mi minket kevésbé érdekel, de a felsőoktatási információs rendszer, ahogy FIR számolja, a régi főiskola és egyetemi szakok esetén volt 17 fél éves keret is. Ha valaki ahhoz egyszer hozzájutott, és most újra jelentkezik, akkor ő azt tudja fogyasztani. Ehhez jönnek még növelő és csökkentő tényezők. A növelő tényezők közül az egyetlen, amit itt ilyen röviden érdemes megemlíteni, az a fogyatékossággal élő hallgatók maximum 4 fél éves kedvezménye, ábra lesz róla. Csökkenti az első felsőoktatási a 2005-ös felsőoktatási törvény életbe lépte előtt befejeződött képzések esetén a igénybe vett fél évek száma. Ugye? Ez az alsó, valamint a félbevágott képzések esetén, hogyha ez időpont félbevágja, akkor a megelőző fél évek száma, ezt majd hosszabban fogom ecsetelni. Nagyon fontos ezen az ábrán, az ábra alján lévő vélelmezés, és ezt mindkét oldal jó, ha azzal tisztában van, ugye, hogy minden 2006 előtt befejezett tanulmányra a jogszabály azt mondja, hogy ezt 7 fél év elhasznált támogatási keretet jelent. Ha a hallgató ez ellen a szigorú szabály ellen, ugye ez a vélelmezés. Ezzel a hallgató tud fellépni itt igazolással, ebben az esetben valami hiteltérdelmi dokumentumot kell hozni az előző képzéséről, a régi képzéséről, ami vagy egy olyan leckekönyv, amiben ezt feltüntették, vagy egy külön itt igazolás. A jogszabály megengedi azt, hogy az intézmény is igazoljon, de az intézménynek csak akkor van joga, hogyha ez a képzés korábban nála folyt le. Mi, amikor bevezettük ezt a jogszabályt, még az elődömmel együtt, áttekintettük azt a helyzetet, hogyha mondjuk MSC képzésre jön egy hallgató, aki korábban másod végzett, annak nem feltétlenül derül ki, hát hogy nek mennyi volt a képzési ideje, hogyha nem élt itt igazolással. Emiatt rosszabbul járhatnak az STS hallgatók, ezért az a gyakorlat, hogy az STN csak 7 fél évnél rövidebb képzés, 7 fél évnél rövidebb támogatott képzés esetén élünk a vélelmezés jogával, ha ezt meghaladja, hiába tudunk róla, a hallgatón a döntés joga, hogy ezt bevallja-e, vagy sem. A hallgatónak explicit igazolási céllal kell a dokumentumot benyújtania, tehát nekünk itt nekünk itt az intézményben, ha nem ilyen céllal nyújtotta be a dokumentumot, de mi sejtjük, hogy többet, akkor sem szabad ezt meglátnunk, és erről az oktatási hivatal állásfoglalása szól. Az oktatási hivatal is vélelmezhet, de ez csak annyit tesz, hogy megosztja a FIR-en keresztül a máshol igazolt felhasználást. A szakos támogatási keretet az NFTV egy másik paragrafusa vagy bekezdése definiálja, azzal a mondattal, hogy a igénybevető támogatási idő legfeljebb 2 fél évvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. És ugye ebben az esetben is a szakos keret elfogyása esetén a hallgató már az adott szakon nem folytathat több tanulmányt állami támogatással, ugyanakkor szakváltással ezt még kihasználhatja az általános keret maradékát, vagy pedig, ha a következő képzési ciklusba lép, akkor ott is felhasználhatja. Fontos, hogy a szakkereszt maradékát nem lehet kihasználni, ha közben elfogyott az általános keret, tehát az általános keret egy abszolút korlátozó tényező. A szakos támogatási keret nem töltődik újra, hogyha valaki újra fölvételizik, tehát így nem lehet kibújni. Itt különböző esetek nyomán mi azt tekintjük egy szaknak, ami ugyanahhoz a szakképzettséghez vezet. Az a képzés, ami ugyanahhoz a szakképzettséghez vezet, mint a korábbi. Ugye a fogyatékosság az itt ezt is megnöveli, és megnöveli természetesen az alap általános támogatási keretet is. A fogyatékosság élő kerethosszabbítási kedvezményről azt kell tudni ezen kívül, hogy meghosszabbítja az oklevél szerzési határidőt is. Ugye a szakos keretnél, meg az oklevélszerzési határidőnél, ami néhány ábra után lesz, ez néha összekeveredhet annyiban, hogy mivel hasonló, látszólag hasonló szabályok vonatkoznak rá. A szakos támogatási keret az abszolút plusz 2 fél év vel nyúlhat tovább. Az oklevél megszerzése pedig függ a tanulmányok képzési időnek hosszától, az a másfél szerese. A kettő között ugye csak a felsőoktatási szakképzés, a 4 fél éves esetben van azonosság, 4 fél éves képzéseknél hosszabb esetben a szakos keret hamarabb elfogy, mint az oklevél szerzési támogatás. Viszont, ha valaki kihagynálta a 4 fél évet a fogyatékossággal élő kedvezményéből, akkor többet nem tud ilyenre appellálni, mert ez egy országosan értendő, és tehát minden intézményben megkapott kedvezmény maximuma csak 4 lehet. Az STN ugye a Hallgatói Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottság dönt róla, amiből nemrég egy egyetemi oktatási bizottsági ajánlás is csatlakozott, hogy a folyamatot javítsuk, és igen, ehhez a budapesti kormányhivatal szakhatóságának véleményét kell csatolni. És a hallgatókat, ha nézik ezt az előadást, akkor szeretném jelezni, hogy ezt mindig azelőtt kérjék, mielőtt fel akarnák használni. Tehát ne utólag, már amikor kisorultuk őket, illetve fogyatékosságot, ez még ugye a nyelvi követelmények esetén is játszik, ne akkor, amikor már kiderült, hogy nem kapják meg az oklevelet, mert akkor nehéz helyzetben tudnak kerülni, ennek az időigénye miatt, mivel a szakhatósági vélemény szükséges. Jó. Van egy külön doktorandusi támogatási keret a PhD hallgatóknak. Ennek hossza pontosan a doktori képzés hosszával egyezik meg, ugye régi típusúan 6, amik már kifutottak, új típusúan 8 fél év. Itt fogyatékosság nem érvényesíthető, tehát azt mondanám, hogy a mai magyar rendszerben ugye Stephen Hawking nem biztos, hogy el tudná végezni a doktoranduszi képzését. De ezek miatt ugye itt a szakos keretnek fogalmilag nem érvényesető. Ismer még a jogot, jog az előkészítő jogviszonyhoz kapcsolódó keretkedvezményt, ezt megemlítem, mint érdekességet, ez egy fából vaskarika, nagyon nehezen építették be a jogba, ugye előkészítő jogviszonyban eleve csak külföldi hallgató jöhet be, akik nem nagyon állami támogatottak, de ha mégis azok lennének, akkor ezeket nem kell figyelembe venni, tehát ez egy olyan kedvezmény, ami hol kedvezmény, hol meg nem veszük figyelembe. Az előadás második, ennek a blokknak a második nagy része a hallgatói ösztöndíj nyilvántartással fog foglalkozni. Ugye, amik az előbb állít meghatározott dolgokhoz, keretekre való állami ellenőrzési folyamatokat takarják. Ugye valójában hallgatói ösztöndíj szerződés ugye az első évfolyamnak volt, utána ezt eltörölték, most mindenkinek csak nyilatkoznia kell. Ez a nyilvántartás ugyanakkor megőrizte az ő lánykori nevét, ezért hívjuk HÖSZ-nek, röviden hallgatói ösztöndíj szerződés nyilvántartásának, de ez valójában ugye tartalmilag azonosság van, jogilag tér el a konstrukció. Nagyon fontos, hogy fél évente egyszer szinkronizálják a HÖSZ tanulmány nyilvántartását a felsőoktatási információs rendszerrel, tehát úgy kell dolgoznunk, mint mindig, hogy erre október 15-re és március 15-re minden adatnak és tisztának kell lenni a rendszerben, különben valaki rosszul jár. Ugye? Emiatt régen a fél év felhasználás nagyban eltért a HÖSZ és a támogatási keret szempontjából. Most már a sokadik jogszabályváltozás után valójában ez a két fogalom egybeért, de azért még mindig lehetnek meglepetések, mert ezek nem azonosak, csak a mögöttük lévő szabályok konvergálnak. Tehát a HÖSZ szempontjából azt számít, hogy valaki október 15-én, március 15-én aktív vagy passzív. Ugye? A fél év szempontjából azt, hogy megkezdte, vagy fél évet, vagy nem kezdte el, de ugye van egy új szabály, hogyha megkezdte, utána még október 15-ig, március 15-ig ezt visszavonhatja, ezért ért össze ez a két szabály. Eltér viszont az utólagos passzív esetén a helyzet, és erre is külön belső szinkronizációs mechanizmusok vannak, amik már informatikailag egyensúlyozzák ki ezt a kettőt. Eltér még az úgynevezett, amit én úgy hívok, hogy próbavásárlás esetén, mivel a jog megengedi, hogy ugye osztott képzésen, vagy foszon egy fél évig járjon a hallgató, osztatlan képzésen két fél évig járjon a hallgató, és utána úgy döntsön, hogy ebből nem kér, és saját kérésére befejezze, vagy hát nem saját kérésére fejezze be, és ez ugye nem szakváltás, hanem ténylegesen befejezi a tanulmányokat. Erre akkor a hallgatói ösztöndíj szerződésben nem fog bekerülni, ezt nem kell visszafizetni az erre felvett állami támogatást, de a támogatási időt, az előbben említett kereteket, ezt csökkenti. Igen, és a hallgatói előkészítő jogviszonya az szintén nem jelenik meg a HÖSZ-ben. Ez a HÖSZ és a környező rendszerek kapcsolata, ugye bal oldalon vagyunk mi, a TR-rel jelzett tanulmányi rendszer, mi jelentünk a felsőoktatási információs rendszerben, és a felsőoktatási információs rendszerben ugye az évi két áttöltés plusz a szinkronizáció bekerül a hősz tanulmányi szakaszba, és itt akkumulálódik a dolog, addig, amíg a hallgatónak van a hallgató jogviszonya a képzésen. Amint lezárul valami miatt a képzése, akkor ellenőrzések után átkerül a munkaválasztási szakba, ugye 20 év alatt annyit kell dolgoznunk, amennyit itt tanultunk fél években. Ha ez nem teljesül, ugye akkor nem kerülünk remélhetőleg, de teoretikusan fönn van a pénzügyi szakaszban, ott, ahol a visszafizetés a kérdés, ami a NAV által végrehajtható, és ebben a nagy ellenőrzésgetésben az egyetemeken kívül részt vesz a bal felső részen ugye a NAV, az egészségbiztosítás és a nyugdíjfőigazgatóság, mert ezektől jönnek azok az adatok, hogy valaki dolgozik-e. Nem azt fogják vizsgálni az oktatási hivatalban, hogy valaki dolgozik-e, hanem hogy van-e biztosított jogviszonya. Tehát bármi olyan magyarországi munka megfelelő tevékenység, ami biztosított jogviszonnyal jár, de ha valaki nem biztosított jogviszonnyal dolgozik, akkor nem fogja teljesíteni a feltételeket. Jó. Tehát, ha beiratkozunk, akkor milyen kötelezettségeket ír alá az a hallgató, akiről tudjuk, hogy nyilatkozatot tesz, de nem tudja, hogy mit ír alá. Remélhetőleg meg fogja nézni ezt a kis sketchet, és tudni fogja, hogy a képzési idő másfélszeresén belül ugye szereznie kell oklevelet. Olyan oklevelet, ami az adott szakhoz tartozik. Ha ez megvan, akkor 20 éven belül az ösztöndíjas tanulmánya idejével egyező időtartamban hazai munkaviszonyt tart fenn, vagyis fél évente 150 nap igazolt TB jogviszonya van. A passzív fél évek kitolják a határidőt, tudja, a fogyatékosság kitolja a határidőt, viszont az oklevélet nem elég kézbe venni, az kell, hogy az egyetem a felsőoktatási információs rendszerbe is bejelentse ezt a dolgot. Ebben a tekintetben nagyon fontos az, hogy átgondoljuk azt, hogy a diplomátadó ünnepét megvárhatja a hallgató, vagy sem, vagy bizonyos esetekben ezt előbb ki kell adni, és egy üres papírt vegyen át az ünnepségen. Jó, és akkor ábra lesz, kérelemre meghosszabbítható. Az oklevélszerzési határidőnek nagyon fontos, hogy ezek fix dátumok, tehát az oktatási hivatal augusztus 31-én vizsgálja meg valakit, meg március 31-én vizsgálja meg, és ha úgy jár le a másfélszeres idő, hogy valaki szeptember 1-én kapja meg az oklevelet, akkor neki már elkészült a visszafizetési határozat, tehát akkor már csak fellebbezéssel élhet, illetve mindenki magyarázkodhat, hogy kinek a hívájából történt ez az eset, önhibából, vagy mondjuk az intézmény nem teljesített. Jó, ezért ez a dátum 2 hónappal későbbi, mint valóban a jogviszony vége. Ugye az intézménynek 30 napon belül kell kiállítani az oklevelet. Ehhez képest 15 napon belül kell a FIR-be bejelentenie, és a FIR-nek ugye 15 napon belül kell ezt földolgoznia. De ha a hallgató látja, hogy ki fog csúszni ebből, és mielőtt lejár a határidő, kérelemre felfüggesztheti ezt a határidőt legfeljebb két évre, és két okkal teheti ezt meg. A nyelvvizsgát beiratkozott felnőtt képzés keretében nyelvvizsgatanfolyamra. Nagyon fontos, felnőtt képzési formában kell, hogy legyen, és már a kérelem benyújtásakor be kell iratkozva lennie, mert a nyomtatványon ennek adatait is meg kell adnia, sőt a felnőttképzés szerződést is mellékelnie kell. A másik ilyen ok, hogyha külföldi felsőoktatási intézményben folytat felsőoktatási tanulmányokat, erről szintén a jogalkotó vélelmezi, hát hogy ez majd nyelvtudással fog zárulni, ezért majd ezután megszerezheti azokat a követelményeket, ami miatt az oklevelet egyelőre nem adták ki. Az ugye nem mentesség, hogy valaki nem záróvizsgázott ekkorra, csak a nyelvvizsga miatt van lehetőség. A következő ábrán ugye azt hasonlítjuk össze, hogyha valami állami ösztöndíjas tanulmányokat passzív fél évek vagy önköltséges fél évek szakítják meg, akkor ez a visszafizetési határidő hogy módosul, illetve mennyit kell visszafizetni. Ugye ezekre igénybe vett ösztöndíj nem keletkezik, tehát ezt nem kell ledolgozni. Ugye nem keletkezik visszatérítési kötelezettség, tehát ha ilyen módon visszafizetni sem kell, ha esetleg nem sikerülne ösztöndíjat szerezni, illetve ezekből következik, hogy ennyiszer 150 napot nem kell utóbb ledolgozni. Ez mind egyforma két esetben, eltér viszont az, hogy az oklevél szerzési határidőt kitolja a passzív fél év, de az önköltséges fél év nem. Tehát ha már valaki elkezdett állami ösztöndíjas képzést, és utána valamilyen módon átkerül önköltségessé, akkor bizony, ha másfél szeres időn belül nem teljesít, akkor azokat az ösztöndíjas fél éveket ki kell fizetnie, vagy le kell majd gyorsítva dolgoznia. Jó. Menekülni lehet a rendszerből, lehetne a rendszerből képzésváltással. Valójában én úgy hiszem, hogy nem lehet menekülni. Ha valaki elhosszította már a tanulmányait, nem lehet menekülni már képzésváltással, de komplikálni lehet a dolgokat. Képzésváltás lehetséges, ezt kezeli a rendszer, majd a következő ábrákon lesz az ehhez kapcsolódó fogalom a képzési út. Tehát ha valaki képzést vált, akkor az oklevél szerzési határidő az új képzés ideje, képzési ideje szerint változik. Ezért nagyon fontos, hogy mindig igazából csak hosszabb képzési idejű tanulmányokra lehet emiatt váltani, hogyha előre akarunk menekülni. Mert ha valaki mondjuk egy 6 fél éves képzés nem sikerül, alapképzés nem sikerül, és visszaváltana FOSZ-ra, ugye, ami 4 fél éves felsőoktatási szakképzésre, annak a másfélszerese 6 fél év, tehát akkor már rögtön ott találja magát, hogy már rögtön oktávért kell neki szereznie, még a régi képzésén még lett volna 3 fél éve, ugye, mert a 6-nak 3 a fele. Ugyanakkor a figyelembe vett képzési úton a legelső képzés a váltás előtti első képzéstől számít. Jó, a munkaviszony fenntartás is mindenre a teljes szakváltással egybekötött képzés sorozatra, amit képzési útnak hívunk, arra vonatkozik. Volt egy nagyon jó lehetőség, ami most zárul be, mert egy új törvényváltozás, jogszabályváltozás kivette ezt, pirossal jelzem, ez a felvétellel történő képzésváltás, mert ebben, ha valaki felvétellel, ha valakit abbahagyta a képzését, és egy éven belül újra felvételizték, az képzésváltásnak számított, viszont a képzés viszont a kezdete, hogy mettől kell megszereznie, honnan számít a másfélszer, az az újrafelvételizéssel újra kezdődött. Ezt most kivette a törvény, nagyon sok hallgató fog ezzel szembesülni. Úgy érzem. Már beszéltem röviden a képzési út fogalmáról. Ezt a képzési útat, ezt az ábrát annak érdemes, elsősorban a tanulmányi adminisztrációt kérem, hogy nézze meg ezt az ábrát, hogy mennyire fontos az, hogy mi pontosan adminisztráljunk, hogyha a hallgató szakot vált. Tudom, hogy ez pontosan megy, és köszönöm szépen az ezen kapcsolatos erőfeszítéseket, de ha itt rontunk, a hallgatón csattan az ostor. Ugyanez a helyzet az átvételek esetén is. Ha hallgatóknak mondom, bár átvétel esetén az átvevő intézményen múlik az, hogy megtudjuk, hogy mit kell beírni nekünk a Neptunba, hogy ne írja őket kár, de ezt sürgessék meg, és lehetőleg ellenőrizzék is az itteni tanulmányi rendszerben. Jó. Visszatérítési kötelezettség. A visszatérítési kötelezettség ugye akkor keletkezik, és azt jelenti, ha nem sikerül a határidőben az oklevelet produkálnia. Emiatt a régi felvételi útján történő képzésváltás miatt ilyenkor az oktatási hivatal, ha nem abszolút örömmel fejeződött be a képzés, akkor egy évet várt a határozatot hozatallal. Most már nem fog egy évet várni ezután, mivel ez a lehetőség nem lesz, hanem rögtön az augusztus 31, illetve március, azt hiszem most hirtelen, már magam sem tudom, április a határidő után rögtön kiállítja a határozatot. Akkor is van visszatérítési kötelezettség, hogyha az oklevél szerzés után 20 éven belül hazai munkaviszony fenntartási kötelezettséget nem tud kimutatni az állami adatbázisokhoz tett esetünkben. A két esethez eltérő összeg tartozik, ugye, hogyha valaki az oklevelet nem sikerül produkálnia, akkor az igényvet állami ösztöndíj 50%-át kell visszafizetni. Hogyha a ledolgozás nem sikerült, akkor a teljes összeget, de ez a teljes összeg csökkentve van azzal az időtartammal, ugye 150 nap, egy fél év, amit azért ledolgoztunk. Jó. A visszatérési kötelezettség kiváltható, ugye az első esetben, ez ugye az első eset a lényeg, jelen pillanatban a több másik az majd 20 év múlva lesz, hogyha nem sikerül megszerezni az oklevelet. Most a helyzet az, hogy nemrégiben változott a jogszabály, és ez az ábra már annyiban nem érvényes, csak mégis logikailag így könnyebb prezentálni, ezért nem változtattam meg, hogy mi az alapértelmezés. Jelen pillanatban a végletesi rendelet változása miatt az az alapértelmezés, hogy aki másfélszeres határidőt lecsúszza, attól nem pénzt kér az oktatási hivatal, hanem azt kéri, hogy dolgozza le. Minden aktív ösztöndíjas fél év után 150 nap, de ezt nem 20 év alatt kell teljesítenie, ezért hívják ezt rövid ledolgozásnak, hanem a munkavállalás kötelezettség, hanem annyi fél év vett, amennyit vissza kellene, amennyit itt igénybe vett a hallgató, plusz még egy naptári év áll rendelkezésre, 365 nap, tehát ha valaki mondjuk valaki mondjuk 10 fél évet szánt egy alapképzésre, ugye az 5 év, ehhez rájön még egy év, tehát ott 6 év alatt kell ezt a 10 fél évet, 10-szer 150 napot ledolgoznia hazai biztosított. Ként ez lehet egyéni vállalkozó, tehát mindenféle lehet, de viszont az ösztöndíjas képzési idő alatt teljesített munkaviszony nem vettük figyelembe, hanem csak az elbocsátástól, vagy a határozott, az oktatási igazgatósági határozathozatattól. És itt van, hogy eddig korábban erre kényvétkeretet benyújtani, most ez lesz az alapértelmezés, és arra kell majd kérvényt benyújtani, ha valaki mégis inkább fizetni szeretne. Viszont a ledolgozás is felfüggeszthető, felfüggeszthető, amennyiben valaki tanul. Hallgatói vagy tanulmányi jogviszonyban áll, erre van egy rovat a blankettán, és azzal ugye elodázhatjuk a kérdést, ez alatt meg lehet szerezni még egy oklevelet, és ezzel már el tudunk helyezkedni utána, tehát ez az egyetlen benchmark, hogy végül is az a ez a benchmark van, hogy gyakorlatilag a normál munkát, amit az így megszerzett oklevéllel megkapunk, az kiválthatja. Jó. Mentesülni is lehet, ugye az oklevélszerzési kötelezettség alól a három gyermek szülése, plusz az a sztereotíp mentesítési lehetőség, a tartós betegség, a baleset és a szülés, ezt azonban az oklevélszerzési határidő lejárta előtt van lehetőség beadni. Ez egy érdekes jogszabályi megfogalmazásból következik, hogy a szülés kétszer is a listán van. Illetve a visszaszerzési kötelezettség a talól is, itt már ugye nem csak szülni lehet gyermeket, hanem nevelni is lehet, és kettőt is, és a váratlan onhiván kívül ok is. Ezt viszont csak a követelés megállapítása után lehet kérni. A kérelem minták jelen pillanatban itt vannak, de az oktatási hivatal mindenkori weboldalán kell majd nézni, mivel alkalmasint ez 20 év múlva kell majd beváltani. Jó, ezek a munkavállalási kötelezettség alól is lehet mentesülni szintén ilyen okokkal.